Folytatjuk a krízisek és pofonokat, Kánya Kinga gyászkísérővel beszélgetek. Már nagyon sok témát érintettünk, most a rutin szerzésről, bár ezt a szót ugye nem szeretted, és értem, hogy miért nem, volt egy pár gondolatunk, és a környezetről is próbáltunk már egy picit gondolkozni. Arról kérdeznélek, hogy a vigasztalás, mint olyan, és ez is egy nehéz szó tulajdonképpen, ez mennyire helyén való, mennyire lehet bántó akár az, hogy valakit vigasztalni akarnak, miközben mondjuk ő a mélyére akar menni, meg megélni ezt a fajta veszteségét. Beszéltünk arról, hogy nehéz tudni, hogy neki mire van igénye, de a vigasztalás kapcsán azért nagyon el tudom képzelni ezeket a rossz mondatokat, amivel egy párat már idéztél is.
Igen, a vigasztalással kapcsolatban szerintem annak nagyon nagy jelentősége van, hogy hogyan fejezzük ki az együttérzésünket, ami nem sajnálat. Nagyon sok gyászoló mondja azt, hogy azért nem mondom el a környezetembe, a munkahelyemen, stb., hogy ne sajnáljanak. És én egyre inkább látom, hogy az együttérzés és a sajnálat megkülönböztetése nem könnyű. Sem vigasztalóként, sem gyászolóként, mert hogy a sajnálatban van valami olyan, amitől a másiknak az esetlensége az, ami kihangosodik. Az együttérzésben meg van valami olyan, amivel így meg tudom emelni a másikat annak érdekében, hogy validáljam meg, együtt tudjak vele érezni, és ő érezze azt, hogy ott vagyok vele, még akkor is, hogyha nem feltétlenül éltem át azt, amit ő. Tehát például az együttérzésnek az a formája, amikor valaki azt mondja, hogy tudom, hogy mit érzel, az általában nem szokott működni, mert jön a felháborodás, honnan tudnád, hogy én mit érzek, egyébként csak kérdezted meg, hogy én mit érzek, akkor honnan tudod. És ilyenkor nem fog a másik fél felháborodni így, mert hogy eleve sérülékeny helyzetben van, és még nem akarja magát még jobban kitenni valami konfrontációnak, hanem szép csöndben mondja, hogy jó, oké, és akkor inkább nem beszélgetünk. Úgyhogy ezeket a visszajelzéseket nem a gyászolótól fogja megkapni az illető, aki ezt mondta, mert a saját kitettségét nem szeretné már jobban növelni az, aki éppen ebben a sérülékeny élethelyzetben van.
Nem problematikus az, hogy azért ezek a együttérzés, vigasztalás szókészlete, ez nagyon klisékre épül, és nagyon keveset lehet. Hát nem tudom, hogy kell-e választékosan fogalmazni egy ilyen helyzetben, vagy őszintén kell fogalmazni egy ilyen helyzetben, de hogy ez a fogalomtár, vagy szókészlet, ami rendelkezésre áll, akár csak ha megnézed a kommenteket, bocsánat, a Facebookból tájékozódom ilyen ügyben. A fogadd együttérzésem, őszinte együttérzésem, tudom, mit érzel, ez nekem is eszembe jutott még mielőtt mondtad a példát, hogy a túrót tudod, hát mit tudod te. Tehát, hogy hogyan lehet erről jól beszélgetni, jól fogalmazni.
Hát egyrészt használhatjuk ezeket, ami rendelkezésre áll, mert igen, pont a Facebooknál én is azért többször szoktam nézni, hogy felmerül a kérdés, hogy miért fontos valakinek, hogy 2147-szer is odaírja, hogy részvétem egy adott halálesetnek a megosztása kapcsán, de ennek nagyon fontos funkciója van, tehát valahol azt a kollektív validálást adja a gyászolónak, hogy az ő vesztesége valós és elfogadott és elismert a többiek részéről. Tehát, hogy valahogy hogy a veszteségen keresztül létezhet. Tehát ennek a kollektív visszajelzésének nagyon fontos szerepe van. Mi úgy hívjuk, hogy validálás, hogy a veszteséged jogos, megértjük. És vannak olyan gyászok, ahol ez se történik meg. Tehát, hogy azok az elvitatott gyásznak nevezett területek, ahol ezt nem kapják meg a gyászolók, annak ellenére, hogy ugyanazt a mély fájdalmat érzik, mint olyan helyzetekben, amikor megkapják. Tehát a részvétem, legyen neki könnyű a föld, függően attól, hogy nyugodjon békében, és hogy mik azok, amik itt ilyen bevett fogalmak. Ezeknek azért van funkciójuk, és valamilyen formában adják azt a validálást, amire szükség van ilyenkor, hogy igen, vette a környezetem, hogy sérülékeny helyzetben vagyok, vette a környezetem, hogy gyászolok, és ezt én tudomásomra is hozza. Ez fontos. Tehát ennek van egy ilyen üzenete is, nem csak az, hogy most nekünk valami nagyon eredetit kell mondani, hogy ő tényleg érezze azt, hogy mi ott vagyunk mellette. Vannak még olyan
frázisok, akkor mondjuk így, amik visszatérőek, és ugye ezeknél a beszélgetéseknél is csoportban egyénileg mindig beszélünk a segítő, nem segítő mondatokról. Ilyenek például, hogy az idő mindent megold.
Na, ezek rosszak, ugye?
Igen,
ezek rossz példák.
Az idő minden megold, vagy hogy az Isten annyit tesz az emberre, amennyit elbír. Tehát, hogy vannak ezek a visszatérő mondatok, amiben nem is nagyon fejezzük ki azt, hogy mi mit gondolunk, de valami általánosság van benne, ami lehet, hogy neki jó, de lehet, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok, amik inkább semmit mondóak, de az, hogyha valaki őszintén ki tudja fejezni, hogy nagyon sajnálja, ami történt, és ott van az illető mellett akkor, amikor neki szüksége van rá, a saját szavaival, a saját kettejük kommunikációjára, viszonyára jellemző, és mélységének megfelelő saját szavakkal, ott nem lehet elrontani. Tehát minél általánosabban fogalmazunk, annál többet ronthatunk ezen, és minél inkább a saját kapcsolatunknak megfelelően fogalmazunk, annál jobban teszünk.
Hát ez egy hitelességi kérdés, és egyébként más kommunikációs formában is ez előjön, hogy egy idő után nem a megfogalmazás számít, hanem az, hogy hiteles-e az a kommunikáló fél, aki mondja. Mit gondolsz arról, visszaugrok most a Facebookra, amikor nagyon gyakori, valaki feketére állítja a oldalát, meg a képét, de nem mond semmit egyébként. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy kell-e validáltatni, ez nagyon tetszik, a megfogalmazás is a veszteséget, de amikor valaki ilyen módon hívja fel a figyelmet arra, hogy veszteség éri, de nem kommunikál, hogy mi, akkor ugye alapvetően a Úristen, mi történt típusú kommentekre vár. Hát vagy nem is tudom, hogy vár-e, de nem tud mást kapni.
Igen, tehát, hogy ez azért egy nagyon fontos része az online kommunikációnak, hogy nagyon gyakran nem a gyászoló közösség erősödik, hanem valami, vagy az elhunytal való ilyen digitális túlvilágszerű kommunikáció.
Ez az emlékoldal típus?
A emlékoldal, hogy az emlékoldalon az elhunytnak írnak az emberek üzeneteket, és egyes szám második személyben ez a kapcsolattartás, ami nagyon fontos a gyászban egyébként, hogy azért ez a kapcsolat megmarad, csak a fizikálisan nem történik meg, de az érzelmi kapcsolat azért az egy továbbélést jelent. Ugye digitális identitása már mindenkinek van, és azért annak van egy gyakorlata, hogy bár valakivel nem találkozok személyesen sokáig, de online látom, hogy mit csinál. Tehát ennek az elcsúszása is megvan, hogy olyan nehezen érek oda, hogy meghalt, hiszen eddig is online voltunk kapcsolatban, láttam a posztjait, így is valahogy így ez az él vagy nem él típusú kérdés, ez teljesen áttevődik online. Teljesen más síkon értelmeződik. Úgyhogy ezért könnyebben is inkább az elhunytal beszélgetnek az emberek az emlékoldalon keresztül, és kevésbé azt a közösséget erősíti, akik gyászolnak. És ilyenkor, amikor valaki egy ilyen szimbólumot, azért már megvannak ennek a bevett szimbólumai, gyertya, fekete cover, stb. Ez sokszor fel is jön, hogy mennyire nehéz eligazodni azon, hogy most valaki szeretné-e, hogy kérdezzem, hogy most mi történt, vagy csak utalni szeretne rá. Tehát ilyenkor azért jó lenne egyértelművé tenni, hogy miért történt meg ez a váltás, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ez csak egy bizonyos körre vonatkozik, akkor azt érdemes tudatosan elkülöníteni, mert hogyha ez egy annyira privát információ, hogy ő nem szeretné a nyilvánosság elé tárni, akkor pedig tudja az online térben is ezt egy kicsit szűkebben kezelni, de hogyha nagyon nyilvánossá teszi, akkor meg érdemes elmondani, hogy mi történt, mert onnantól kezdve sokkal bizonytalanabbá válik mindenki abban, hogy most mit tud erre reagálni.
Hát olyannyira, hogy ugye ezek kicsit ilyen, most megint egy rossz helyen, rossz kifejezés használok, ez a kabátlopási ügy, tehát, hogy arra fognak emlékezni mondjuk egy társaságban, hogy jaj, meghalt valaki, én most láttam, de ugye nem biztos, hogy egyáltalán ez egy létező dolog, vagy létező probléma, miközben ugye nem világos magyarázat miatt ez simán egy közbeszéd tárgya lehet.
Illetve ugye az is van, hogy azért az online térben ez a privát nyilvános mező, ez teljesen eltolódik. Még most is azért nagyon gyakran van egy olyan megélés, hogy a gyász az egy magánügy.
Ide kapcsolódik, de azt hiszem, hogy egy nagyon másik lelki részre próbálok rákérdezni. Valaki mondjuk feketére állítja ezt a Facebook oldalt, jelezve az őt ért veszteséget. Mikor jön el az a pont, vagy hogy van az a pont, amikor azt mondja, hogy na, visszaállítom?
Hát igen, ez egy másik nagyon fontos kérdés, mert azért a gyásszal, meg különféle állapot, meg társadalmi helyzet váltással kapcsolatban azért azok a reintegráló
rítusok, vagy formák, vagy közösségi gyakorlatok azért egyre inkább hiányoznak, amik, én nem vagyok a tradicionális közösségi folyamatoknak az idealizálója.
De szépen mondtad.
De azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha nem csak abban kapnának egyértelmű tájékoztatást akár a gyászolók, akár a környezetük, hogy történt valami veszteség. Az átmeneti szakaszban egyébként már a gyász során is sincs egyértelműen nagyon sok eligazodási pont, hogy most akkor mi alapján gyászol valaki, és meddig gyászol. Ez mindig visszatérő kérdés, hogy meddig tart a gyász. És akkor erre van egy olyan, hogy egy évig, de általában azt is látjuk, hogy a második év még nehezebb szokott lenni néhány helyzetben, mert akkor tudatosul, hogy ez állandóan így lesz. Az első év ugye arról szól, hogy mindent egyedül megélni, aztán utána jön az a felismerés, hogy ez most már így is marad. Tehát, hogy minden időszaknak vannak kihívásai, de lehet, hogy egy fél év, de lehet, hogy három, tehát, hogy itt nem is szeretnék ilyen univerzális határokat szabni, de minden esetre annak, hogy mikor érzi valaki azt, hogy egyébként szeretne visszatérni, visszaintegrálódni, mint egy gyászával már együtt élő, és illetve azt a saját életébe beintegráló, vagy a veszteségét beintegráló személy, az nagyon nehéz közölni a környezetünkkel. Mert hogy vagy az van, hogy külső jelei nincsenek, vagy az van, hogy szeretném, de nem tudom, hogy most akkor ezt elmondjam, vagy nem mondjam, hogy én már egyébként már máshogy szeretnék bizonyos dolgokat csinálni, vagy már kész vagyok arra, hogy új párkapcsolatot kezdjek, vagy már kész vagyok arra, hogy visszatérjek a munkába, tehát hogy ennek a visszatérésnek a formális és mindenki által felismerhető lehetőségei nagyon nehezek, nagyon nagy kihívás.
Na hát pont erre gondolok, amit itt a végén mondtál, hogy ugye begyűjtött 800 együttérző kommentet, és utána következő kép, hogy már a Maldivon sütteti a hasát egy új kapcsolatban. Hát ez jó, hogy visszatért, meg feldolgozta a gyászát, de azért ennek is van egy ilyen, hát határterület, vagy vékony ég.
Igen, meg az is van, hogy azért ezek a közösségi médiában megosztott dolgok, ezek egy csomó mindent nem is mutatnak meg. Tehát lehet, hogy közben történt egy csomó minden. Hogy mondjam, tehát az nem feladatunk, hogy folyamatosan riportoljunk magunkról, hogy éppen hol tartunk, ahhoz, hogy a környezet értse. Viszont az, hogy erre legyen lehetőség, hogy valaki ezt így elmondhassa magára, vagy kommunikálhassa kifelé, hogy egyébként azon túl, hogy mi ment keresztül, ő most ebben hol tart, és mire van már készen, mert ez sem egyszerre fog történni. Tehát nem az történik, hogy akkor feldolgoztam, most mindent elkezdek csinálni. Ennek is vannak fokozatai, hogy valamit már tudok, de valamit még nem, és akkor ebbe így fokozatosan térek vissza. De a visszatérésnek ez a fajta egyértelművé tétele az nem könnyű.
Hát meg ugye mindig jó dolgokat riportálunk, ha a közösségi térbe beszélünk. Tehát, hogyha van egy valaki nagy ritkán, aki mondjuk a depressziójáról, vagy valami negatív folyamatról tudósít, vagy kiégéséről, vagy bármi ilyesmiről, vagy a veszteségéről, gyászáról, az mindig egy ilyen csodabogár, akit ugyan nagyon megveregetik a hátát, hogy milyen bátor, hogy ez bevállalja, és tényleg milyen sokan vagyunk így, és akkor ez erőt ad. Másfelől a rutin azért az tényleg az, hogy a Maldív-szigetek az, ami többségben van.
Hát illetve ezek ilyen pop-up dolgok, tehát hogy ilyen pillanatképeket kapunk, amit mindenki egyébként a másik oldalán megjelenő pillanatképekből a saját narratívája szerint fog összerakni. Tehát nem a narratívát kapjuk, ami szerint az az ember valamit csinál vagy nem csinál, hanem ezeket a pillanatképeket minden ismerős, meg friend, a saját narratívája szerint fűzi össze. Tehát innentől nincsen direkt kapcsolata között, hogy egyébként ebben így ki hogy éli meg, hanem mindenki egy interpretációt csinál arról, hogy a másik hogy éli meg, és ez nem, ilyen értelemben nem tud létrejönni valódi kommunikáció.
Hamarosan átmegyünk az online podcast felületre, de azt gondolom, hogy úgy illő, hogy azért a rádiókafés verzióban is beszéljünk arról, hogy mit csinál a kísérő, mi ez a kísérés.
Igen, hát azért is nevezzük kísérésnek a gyászolók támogatását végző folyamatot, mert ahogy mondtam is, azért a gyászoló saját maga számára is éppen felfedezi azt, hogy ő most hogy van ebből a gyászával. Vannak olyan tudásai magáról, amik korábbi veszteségeiből jönnek, de az adott helyzet az mindig egyéni, és abban mindig neki is egy nagyon fontos feladat, hogy felismeri azt, hogy hol vannak a veszteségei, mik azok, amik éppen nehezen vihetők, hol van ennek a dinamikus változása, és ugye nincsen egy ilyen univerzális módja, hogy feldolgozzuk a gyászt, és ezért ezeket a szakaszokat is azért elég kritikusan kezeljük, de az biztos, hogy ahhoz, hogy valaki fel tudja magának fedezni, hogy ő hogy van a saját gyászában, ahhoz egy ilyen rendszerező támogatást tudunk adni. Tehát abban segítünk, hogy az éppen aktuális megéléseit a saját rendszerébe bele tudja tenni, értelmezhetővé tegye magának, bizonyos témákat körül tudjon járni ezzel kapcsolatban, és utána, amikor jön legközelebb, akkor megint a számára aktuális megéléseivel tudjunk foglalkozni. Tehát nem én mondom meg, hogy mi lesz a sorrend, ami szerint haladunk, hanem ő hozza éppen azt, ami neki aktuális ebből, és abba segítem a rendszerezését a saját tapasztalatainak, és így ezen keresztül tudja megtalálni azokat az eligazodási pontjait, amiben ő a saját veszteségét tartani tudja, vinni tudja, és vissza tudja struktúrálni a saját életébe annak a veszteség jellegével együtt, hogy utána a saját élet történetének része legyen, és tudja vinni tovább az életét.
Azt teljesen értem, és valószínűleg mindenki egyetért benne, hogy mindegyik ilyen vesztességfeldolgozás az más, és minden gyász az más, és nagyon egyéni, és egyénfüggő. Sőt, hát ugye azt is mondtad, hogy még az egyénen belül is a más-más veszteségek máshogy csapódnak, tehát végképp nincs kettő ugyanolyan belőle. Ugyanakkor azt feltételezem, hogy vannak olyan, mondtad, hogy nincsenek univerzális jegyek, vagy nem feltétlenül vannak, mégis arra kérdeznék rá, hogy vannak-e olyan általános igazságok, amikből például dolgozni tudsz, amire azt tudod mondani, hogy olyan sok mindenkinél láttam már, hogy azért valamiféle rossz szó megint standardizálás tud segítségül lenni a helyzetekben.
Igen, vannak olyan csomópontok, vagy olyan témakörök, amik mentén azért ez így egyénileg lebontható. Ilyen például az, amikor valamilyen formában azt a kapcsolatot rendezzük, ami az elhunytal volt. Például én azt szoktam erre mondani, hogy a méltó helyére kerüljön annak érdekében, hogy az ő szerepét a gyászoló életében, az azzal kapcsolatos konfliktusait, az azzal kapcsolatos engedélyeit meg tudja magának adni, hogy ez a kapcsolat volt, de lezárult. Vagy például az is nagyon fontos része ennek, hogy az emlékeinkkel hogyan bánunk, hogy nagyon fontos, hogy legyenek emlékeink, de hogy azok kezdjenek el kiegészülni az aktuális életnek az emlékképeivel, és valahogy össze tudjuk ezeket fűzni. Tehát, hogy vannak olyan témakörök, amiket azért így mindig érintünk, vagy akár, hogy milyen veszteségek kapcsolódnak ehhez a gyászhoz, és hogy ott mik azok, amiket még ebben kapcsolatban figyelembe kell venni, elő kell venni, amin keresztül kapcsolódni kell magához. Az is nagyon fontos része, hogy senki nem egyből fér hozzá az összes veszteségéhez, hogy ennek vannak rétegei, hogy először hozzáfér mondjuk egy fiatal felnőtt az édesapja halála kapcsán ahhoz, hogy meghalt az édesapja, aztán hozzáfér ahhoz, hogy egyébként ő neki a szerepe megváltozik a családban, aztán hozzáfér ahhoz, hogy az anyukájának a szerepe is megváltozik a családban, akkor hozzáfér ahhoz, hogy hogyan aggódik a saját testvéréért, tehát hogy ezeknek a veszteségeknek a különféle rétegeihez fokozatosan férünk hozzá, és ezt nekem tudnom kell, hogy ebben tudjam kísérni, és ebben biztonságban is tudjam helyezni azt, aki ott ül, hogy ennek vannak rétegei, és ezen fogunk így végighaladni.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, legalábbis a Rádió Kávés változat. Kánya Kinga gyászkísérő volt itt a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádiós változat ér most véget, mert megyünk tovább Kingával a podcast felületenkre, és ott folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a gyász, gyászfeldolgozás, gyászkísérés téma, az jöjjön oda velünk, mert ott folytatjuk, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.